A bűnbeesés után.
Kedves hallgatóink, Arthur Miller drámáját közvetítjük a Nemzeti Színházból. Fordította Ungvári Tamás. A szereposztás a következő. Quentin, Kálmán György. Meggi, Váradi Hédi. Anya, Somogyi Erzsi. Apa, Till Attila. Dan, Avar István. Louise, Törőcsik Mari. Holga, Tordai Teri. Elzi, Balog Zsuzsa. Lou, Gáti József. Miki, Agárdi Gábor. Felis, Dániel Vali. Rendezte Marton Endre. Ez a történet Quentin lelkében, gondolatában és emlékezetében játszódik. A színpadon a megszokott értelemben nincs bútor, nincsenek falak, nincs térbeli meghatározottság, csak egyetlen karos szék. A szereplők egy szempillantás alatt tűnnek föl s el, akárcsak a gondolatokban, de nem szükséges, hogy kimenjenek a színpadról. A szöveg félreérthetetlenül jelzi, hogy az adott pillanatban ki éled meg, s ki tűnik el. Amikor a függöny felmegy, egy fényszóró megvilágítja a széket. Quentin belép a színpadra, aktatáskáját a földre teszi a szék mellé, aztán beül a fotelba. A szék támláján átnyúlva a hallgató felé hajol, aki, ha egyáltalán látható lenne, épp a színpad peremén túl ülne egy kevéssel.
Hello!
Úristen! De örülök, hogy újra látlak. Én jól vagyok. Nem vagyok, csak most szóltam be, nem? Egy perc az egész, már megyek is. Hirtelen valahogy te jutottál eszembe, fölhívtalak. Döntés előtt állok.
Tudod, hogy van ez? Hónapokig töprengsz valamin, aztán már nem térhetsz ki előle, végül is elveszted a fejed. Kiléptem a cégtől. Ezt se írtam meg, nem? Esküdtem volna pedig, hogy megírtam. Hát, már vagy 17 hónappal ezelőtt, néhány héttel azután, hogy Maggie meghalt. Valahogy nem tudtam odafigyelni egyetlen ügyre sem, legalábbis nem úgy, ahogy azelőtt. Valahogy úgy éreztem, hogy a saját karrierem rabszolgája lettem, ezzel aztán valahogy minden értelmét vesztette. Néha az is eszembe jut, hogy én tulajdonképpen el akarom pusztítani magam. Minden esetre kisétáltam egy fényesnek mondható karrierből. Na, attól félek persze, hogy nem sétáltam túlságosan messzire. Még mindig szállodában lakom, jó társaságban járok, sokat olvasok. És gyakran kibámulok az ablakon. Nem tudom, hogy miért mosolygok, talán azért, mert úgy érzem, hogy túl vagyok az egészen, és vértezem magam újabb támadások ellen. Igaz viszont, hogy ez az érzés már gyakran elfogott, és akkor se tettem ellene semmi. De hát erről csak írtam, nem? Vagy a leveleimet is csak álmodom. Anyám meghalt. 4-5 hónappal ezelőtt, egészen váratlanul. Én akkor Németországban voltam. Na látod, erről akarok veled beszélni.
Holga jelenik meg a háttérben.
Németországban összefutottam egy asszonnyal. Hát, hogy sose hittem volna, hogy még egyszer az életben, de valahogy nagyon összeemelegettünk. Igaz is, ma este érkezik valami konferenciára archeológus. Nem tudom, hogy mit akarok tőle, elveszíteni nem. De az viszont szörnyű lenne, hogy még egyszer az életben teljesen odaadja magam bárkinek. Tessék, nézd végig az életemen. Végül is egy ember élete föllebezhetetlen bizonyíték, és nekem már 2 válóperi aktám hever a szépben. Tudod-e, mostanában egyre sűrűbben gondolok arra, hogy én az elmúlt néhány esztendő alatt úgy mérlegeltem az életemet, mint valami peres ügyet. Bizonyítások soraként. Amíg az ember fiatal, azt igyekszik bizonyítani, hogy milyen derék vagy szellemes, később milyen jó szerető, aztán, hogy milyen bölcs, hatalmas, legvégül, hogy okos, meg mit tudom én micsoda, de a bizonyítások mögött ma már látom, hogy egy különös meggyőződés élt.
hogy én egy fölfelé vezető hegyi úton indultam el a csúcsra, ahol bűnhődés vagy megváltás vár ítélet mindenképpen. A szerencsétlenség akkor kezdődött, amikor egy szép napon fölpillantottam a hegyre, és észrevettem, hogy üres az ítélő szék. Hogy nincs bíró a láthatáron. És nekem nem maradt más, csak a végtelen belső vita önmagammal, a létezés céltalan perlekedés egy elárvult ítélőszék felett, tehát a puszta kétségbeesés. No, persze, a kétségbeesés is életformává nőhet, de ahhoz hinni kell venne, jó szívvel vállalni, úgy élni tovább, de én még tétovázom. És elfolynak a napok, a hónapok, és most már az évek is. Te ne neves ki, de valahogy mindezek ellenére mostában reggelenként új reménnyel ébredek, kinyitom a szemem, és egy pillanatra gyerekké változom. A levegő megteli távoli ígéretekkel, kiugrom az ágyból, megborotválkozom, bekapom a reggelit, és akkor valahogy megint besettenkedik a szobámba az életem reménytelensége. Hányszor álmodtam róla, hogy egyszer sarokba szorítom a reményt, és kifaggatom, hogy miféle. Aztán elpusztítom a hazudozásért, vagy vállalom egy életre.
Félix belép.
Emlékszel rám, ugye? 2 éve találkoztunk az irodában, amikor rávetted a férjemet, hogy egyezzen bele a válásba.
Ki tudja, hogy miért éppen őt idézem föl. A múlt hónapban összefutottunk az utcán.
Már régen el akartam mondani neked. Megváltoztattad az életet.
Ez a nő lefegyverez, csak tudnám, hogy mivel.
A férjem, hiszen emlékszel, mindig olyan gyerekesen viselkedett, ha kettesben voltunk, de hogy te beszéltél vele, az rögtön méltóságot adott neki. Csak nem beleszerettem. És képzeld, amikor eljöttünk tőled, hogy mire kért az utcán. Elmeséljem, vagy már sejtem?
Hogy még egyszer utoljára feküdj levele.
Ki talált?
Ki, a legártatlanabb kérés volt.
Na de hát mégiscsak furcsa lett volna ugyanazon a napon, amikor végre megegyeztünk, hogy elválunk.
3 másik nő jelenik meg. Louise, Maggie és Holga.
Kedvesem, az ember örökké szereti azt, akit egyszer megszeretett. Hiába is tagadott. Fúj, micsoda ostoba közhely. Ezek az átkozott asszonyok így tettek tönkre. A magam kárán se tanulok.
Ne szaladjunk be Salzburgba. Azt hiszem, a varázspuholát játsszák ma este.
Ezt a lányt is tönkre fogom tenni. Hiszen legalább megtanultam volna másra hárítani a felelősséget.
Louise, Maggie és Holga emlékképe elsüllyed.
Én végre megértettem a te álláspontodat, hogy nincs mit megérteni. És senki se felelős semmiért. Csak hogy erre rájöttem, könnyebben boldogulok.
Úristen, prédikálni azt tudok.
Most szabadnak érzem magam. És könnyen élek, mint egy táncos. Gondolok egyet, és odébb ugrom. Csak elképzelem, és már is átrepültem a parkon.
A tetejében valamelyik éjszaka visszajött hozzám, beröpült a szobámba, újjászületve. Ő döbbentett rá, hogy mennyire hiszek az életre.
Megoperáltattam az orromat. Megmutathatom. Az orvos már le is vett a kötést, de én visszaragasztottam, hogy te legyél az első, aki megnézheti. Haragsz?
Nem, de miért nekem mutatod?
Mert emlékszel arra az éjszakára, amikor feljöttem hozzád? Olyan nehezen tudtam eldönteni, hogy megoperáltassam-e vagy sem. Van benne valami csalás, ha az ember orrot cserél. Mindent rábízni egy vacak porcogó formájára, azért mégsem akartam. Ne is válaszolj, ha nem akarsz, de... Ugye szeretted volna, hogy akkor este a tiéd legyen?
Igen, szerettem volna.
Tudtam. Hát mit számít akkor, hogy milyen az orrom? Viszont ezért a pénzért pisze is lehet, nem igaz? Megmutathatom végre?
Szeretném látni.
Hunyd be a szemed. Szabad. Örökké áldani foglak. Örökké.
Quentin a hallgatóhoz fordul. A lány eltűnik a sötétben.
Mégis úgy emlékszik rám örökké, hogy megváltoztattam az életét, és nekem milyen keveset jelent. De én mégis egy olyan tükör voltam a számára, amelyben gyönyörűnek látta magát. Az anyám temetésén vagyok. A hangját még mindig hallom néha nap az utcán, olyan élő, olyan vidám, és engem hív, pedig már a föld alatt pihen. És az a temető, mintha elfölddelt tükrök mezeje lenne, amelyben az élők önmaguk képmását látják. Soha nem fogom megtanulni, hogyan gyászoljam őt. Vagy talán azt hiszem, hogy hazugság minden gyász, amit túlél az ember. Ez akkor jutott eszembe először, amikor hazaröpültem, és a bátyámmal találkoztam a kórházban.
De jó, hogy visszajöttél, öcsém. Először nem akartam táviratozni, de aztán azt sem tudtam, mit csinálja. Jól repült?
Nincs más választásunk, Dan. Értsd meg, anya! Meghalt! És ezt apának meg kell mondani.
Apát ma reggel műtötték. Most egyszerűen sétáljunk be hozzá, és közeljük vele, meghalt a feleséged, mint a tőből vágnánk le a karját.
Nem.
Mi lenne, ha azt adnánk, anya mindjárt jön, aztán egy kis nyugtató elintéz.
Dan, értsd meg, erre a halálhírre apának jussa van. 50 évi házasság után elszámolással tartozunk a halálunkkal.
Öcsém, anyánk a jobb keze volt. Nélküle nem sokra ment, és most biztosan összeroppan.
Nem olyan biztos, Dan. Nem olyan fából faragtál.
Rendben van. Menjünk be hozzám.
Nézd, apa!
Na nézd csak, kit látnak szemeim! Azt hittem Európában.
Most jöttem haza. Hogy érzed magad, apa?
Összeszedted magad, apa?
Összeszedtem magam. Újjászülettem. Felőlem akár előről kezdhetik a műtétet. Az nem igaz, hogy milyen egy orvos, amikor sopánkodik. Végül azt mondtam neki, ide figyeljen, feküdjön fel a műtőasztalra, hogyha annyira rosszul érzi magát. Majd én megoperálom. Azt hittem még. Néhány hónapig odakint maradsz.
Nem, haza kellett jönnöm, apa.
Ide figyelj, apa, arról
van szó. Húzass egy kis jeget. Van egy üveg pálinkám, ha anya bejön, iszunk egyet. Meglátod, fiú, visszafiatalodom. Anyátoknak van igaza, öreg ember, nem vén ember. Elmegyünk Floridába.
Apa!
Na nézd csak. Új öltönyeg van.
Nem, apa, már régi.
De... Poharakat is hozos, több pohár.
Apa, kérlek, hallgass meg.
De tessék, mit akarsz?
Anya meghalt. Tegnap este útban hazafelé. Szívroham.
Jó. Nem.
Nem akartuk elmondani neked, apa, de...
Nem.
Apa, nyugodj meg, nem sokára meggyógyulsz.
Nem lehetett rajta segíteni, apa. Nyugodj meg, apa, téged kemény fából faragtak, figyelj rá!
A fene egyenek, miért dolgoztam, alig tudtam, hogy túl dolgozza magát miatt.
Apa, nem a te hibád! A szívroham nem válogat!
Itt ült, éppen itt, ezen a helyen.
Ugyan, apa.
Ó, fiaim! Mintha a jobb karomat vágták volna le.
És mi történt? Néhány hónappal később az volt a legnagyobb gondja, hogy fölvegyék a választói névjegyzékbe, és szavazhasson. Na ezzel csak azt akarom mondani, hogy őt sem ölték meg a könnyei. De hogy ez mire emlékeztet engem, még nem látom világosan.
Az őrtorony lassan megvilágosodik.
Meglátogattam egy koncentrációs tábort Németországban. Ez az asszony Holga vitt el oda.
Ez volt a kínzókamra. Nem, kedves. Nem félek tőle. Lefordítom neked a felirat. A balra nyíló ajtó abba a helyiségbe vezet, ahol az áldozatok aranyfogait törték ki. A padló csatornája vért vezették el. Némelykor sortűz helyett egyenként folytották meg az áldozatokat. A jobb oldalt sorakozó barakokban bordélyházat rendeztek be, ahol a fogolyasszony...
Azt hiszem, hogy eleget olvastál már, Holga.
Ha te akarod, megnézhetjük a többi épületet is.
Sétáljunk inkább, drágám, olyan szép vidéken. Igen, ezek lerombolhatatlan őrtornyokat építettek. Te, drágám, azt hiszem, itt száraz a fű, leheveredhetnénk.
Ne haragudj rám, hogy ide hoztam. Még mindig kíváncsi vagy Salzburgra. Akkor megmutatom neked a Mozart házat is, a kávéházak is nagyszerű.
Volt valaki rokonod, aki itt pusztult el?
Nem. De én úgy érzem, az ilyen tábort mindenkinek látnia kell. Ezért hoztalak el. S téged annyira érdekel.
Igen, én amerikai vagyok, drágám, és ebben a témakörben azt hiszem, egy amerikai megengedheti magának azt a luxust, hogy kíváncsi legyen.
Ne érezd magad olyan biztonságban, Quentin. Amikor én a háború után először jártam Amerikába, 3 álló napig faggattak, mielőtt beengedtek volna. Hogyan kerültem kényszermunkatáborba, ha nem vagyok se kommunista, se zsidó? És tudod, mikor engedtek be? Amikor közöltem velük, hogy vérrokonaim dolgoztak különféle náci minisztériumokban. Érted már? Itt nem beszélnek róla, ott nem értik. Mintha az életünk 15 esztendeit az agyalágyult értetlenség eltüntette volna. Ezért örültem annyira, hogy téged legalább érdekel.
Én meg azt hittem, hogy fölháborodom, vagy dühös leszek, ehelyett mi történt. Mintha egy marék földet nyeltem volna. Egyszerűen csak furcsa volt.
Gyere, drága! Ülem elém!
Ne, kérlek! Bocsáss meg, drágám. Nem akartalak ellökni magamtól.
Túl sokat voltunk együtt az utóbbi időben. Lintben bérelhetek egy másik kocsit, aztán... Majd csak összeakadunk.
Nem akarlak elveszíteni, Holga.
Quentin, én nem vagyok gyámoltalan egyedül. Nagyon szeretem a munkámat. Te. És én hozzád is csak azért ragaszkodom. Mert az ismeretségünk első percétől kezdve én olyan meghitten éreztem veled magam, hogy soha életemben. Az sem zavar, hogy nem vagyunk házasok. Ahogy most élünk, én azt sem szégyellem. De valami bizonyosságra. Nekem is szükségem van.
Miért? Én azt nem adom meg neked?
Nagyon sok mindent megadsz, de erről nehéz beszélni. És én különben sem vagyok az a fajta, akinek minden pillanatban szerelmet kell vallani. Én az ilyen asszonyokat nagyon ostobának.
Holga, te sírsz? Engem sírhatsz?
Igen.
Bocsáss meg, drágám, én nem akartam csúfot hűzni az érzéseidből, de értsd meg, csupa kétség vagyok, hogy vajon tisztességesen éltem-e. És ez a kétkedés valahogy békjót rak a nyelvemre, ha eszembe jut, hogy új ígéretekre szánjam el magam.
A saját tisztességében az ember sose lehet bizonyos.
Holga, drágám, ez gyönyörű, hogy ezt éppen te mondod. Mellettem valahogy minden asszony olyan átkozottul biztos volt a tisztességében.
Hogyan is lehetne bárki?
Visszajársz ehhez a táborhoz, drágám, miért? Tönkre mész bele.
Nem is tudom miért. Talán mert nem haltam meg itt, de nem. A halálnak se lett volna sok értelme. Bárki tudja.
Látod, hogy milyen emberek vannak? Meghalnának a halottaikért. Igen, én ezt pontosan értem. Túlélni a többieket, ezt a legnehezebb elviselni. Persze, jó magam nem egészen így érzek, csak az anyámra gondolok, mert az anyám halott. Igen. Őt is a halottai kísérték.
A háború közepe táján történt. Az iskolából jöttem, és a sétányon angol röpcédulákat találtam, koncentrációs táborok fényképével. Csontáaszott emberek. Angol repülők dobták le, és mi az angoloknak akkor valahogy hittünk. Te, én addig semmit se tudtam erről. Hidd el, ahogy egy amerikai se tudja, hogy hogyan él egy néger. 17 éves voltam, tanulmányaimnak éltem, frizurákon törtem a fejem. Sokkal komplikáltabb volt ez akkor, mint ma gondolnánk. A mi családunk csupa hivatásos katonatiszt. Nekem ez a hazám volt. És ne hidd, hogy olyan egyszerű szembefordulni a hazánkkal, Kivált háborúba, nem? Te, az amerikaiak vajon Amerika ellenesek lesznek Hiroshima miatt? Mindenre könnyű megtalálni az okot. De tudod, akkor én elvittem a röpcédulákat a gyóntatómnak. És én megkérdeztem tőle, hogy igaz-e? Hát persze, mondta. De miért vagyok úgy feldúlva? Erre én ráordítottam. Disznók. Disznók vagytok mind! És hozzávágtam az iskolatáskámat. Amit ő szépen felvett, kinyitott. Néhány iratot tett bele, és megkért, hogy juttassam el egy bizonyos címre. És én a Hitler meggyilkolására szövetkezett tisztek hírvivője lettem. Mindet fölakasztottam.
Isten, hogy maradt el életben?
Nem árultak el.
Akkor miért mondod, hogy nem lehet hinni a tisztességben?
A hazám volt. Tovább, mint ahogy szabad lett volna vállalnom. De én semmit se tudtam erről. Ma már azt nem tudom megérteni, hogy miért nem tudtam róla. És látod, most meg elfelejteni nem tudom.
Olga, drágám, imádom benned, hogy kétkedsz magadban, hogy nem keresel mindenben nyomorúságos erkölcsi diadal. Nem akartalak megbántani, drágám, csak éppen.
Szedek virágot.
Olga emlékképe elmosódik.
Sokkal kellemetlenebb élményre számítottam. Én sose hittem volna, hogy ezek közönséges kövek. A tájék is olyan idillikus. Mégis miért érzem mégis azt, hogy itt belül valami ismerős nekem? Akármilyen üres és kifejezéstelen, mégiscsak egy arc, amelyik azt kérdezi tőlem, miben hiszel, ami ennél valóságosabb? Úgy bizony, hívők építették föl, azért olyan rémületes, míg én hit nélkül lefegyverezve állok itt. Egy hosszú menet kanyarodik föl a hegyre, látom magam közöttük lépdelek. A nevem se kérdi senki. Mégis szétlocsantják a fejem a padló betonján. És nincs kegyelem. Na, erről van szó. Hogy én már nem számítok többé a megváltó kegyelemre. Valamikor a szocializmus, aztán a szerelem, és nincs többé végső remény, ami megmentene az utolsó pillanatban.
Az anya jelenik meg.
Drágám, az esküvőn rengeteg finom falat...
Anyám, ezzel törő!
Egy láthatatlan kisfiúhoz beszél.
Quentin, hosszú harisnyát fogsz húzni, mert ez a bátyám esküvője, és neked ne harmonikázzon a cipődre a zokni.
Miért nem tudom elsíratni? Olga veszek, hogy sírt oda benne, és én miért nem tudok sírni? És miért vagyok hajlandó megérteni, hogy mi történt ebben a mészárszékben?
A testvéreim! Az én családomban minden házasság egy katasztrófa. Csak tudnám miért. Mert a menyasszony teherbe esett a drágám. Pénze persze nincs, ostoba, és fogadom, hogy bajusza lesz, mire megöregszik, hát azért, kisfiam. És remélem, ha felnősz, megtanulod lerázni magadról az embereket, különösen a nőket.
De miközben mindennek a koncentrációs táborhoz?
Nem hagyod abba? Gyufával játszani, te is írsz az ágyba. És miért nem gyakorlod inkább a szépírást? Egy majom szebb betüket rajzol, kisfiam. És hol marad apád? Ha megint elaludt a gőzfürdőbe, én esküszöm, megölöm. Herbert bátyám esküdőjét is elfelejtette, boxmeccsre ment helyette. Tetejébe még rácsapódott az illemhely ajtaja, s mire kiszabadították, lezajlott a bátyám esküdője. Végül nem is az ő boxolója nyert. $100 került, hogy kiment a vécére.
Azonnal feliratkozom Szaventomba.
De azért nem mert kinevetni apádat. Nagyszerű ember.
60 000 tonnát érti? 60 000!
Még ma is, ha belép a szobába az ember, önkéntelenül meghajol előtte. Akármelyik étterembe észreveszik, hétvét görnyednek előtte a pincérek. Mert kisfiam, az emberek tudják, hogy férfival van dolguk. Még dr. Strauss is oda jött hozzám az esküvőmön, és azt mondta, Rose, az én szemem nem csal, nagyszerű embert kaptál. Pedig még mindig szerelmes volt belém ez a Strauss. Milyen szerelmes. Csak hogy akkor még ágról szakadt medikus volt, és az apám be se engedte a házba. Ki hitte akkor, hogy az epekövek így felviszik a dolgát? A szegény fiú mindig regényeket hozott nekem, költeményeket, filozófiát, és az Isten tudja micsodát. Egyszer meg is szöktünk ketten, hogy Rachmaninovot hallhassuk zongorázni. Azért volt talán olyan szörnyű később, két héttel az esküvő után. Leülünk egy vendéglőbe, apád átnyújtja az étlapot, hogy olvassam fel neki. Nem tudott olvasni.